Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Égi Múzsa hallgatót, Isten élmés, Isten hiány jelensége a magyar irodalomtörténetben. A mai adásban a 20. század magyar irodalomtörténetében. Én Horváth Réka vagyok, a műsor házigazdája, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem irodalomtörténész doktorandája. Tehát a mai adásban a 20. század, szorosabban tekintve a század első felének magyar irodalomtörténetébe kalandozunk. Vendégemmel többek között érintjük Babits Mihály, Ady Endre, Szabó Lőrinc, József Attila, Radnóti Miklós költészetét is. Beszélgetünk az ihletettségről, a versek, költemények megszületésénél jelenlévő hitről is. Ám legelőször beszeretném mutatni mai beszélgetőtársamat, Tomogács Bélát, Széchenyi díjas magyar kritikust, tanárt, irodalomtörténészt, az irodalomtudományok doktorát. Köszöntöm Önt az Égi Múzsában.
Jó reggelt kívánok!
Nagy fába vágjuk a fejszénket, hogyha a téma mélységét és kiterjedtségét tekintjük, így javaslom, hogy vágjunk is bele. A bevezetőmben ugye felsoroltam néhány kiválóságát a magyar irodalomnak, és úgy gondolom, hogy nagyon egyedi a stílusuk, mindegyikük más hangon írt és alkotott maradandót, és mielőtt talán egyenként beszélgetnénk a művészetükről, az első kérdésem az lenne, hogy van-e valami közös ezekben bennük, a költészetükben?
Valóban a magyar irodalmat, a magyar költészetet áthatja az Isten élmény, tehát nagyon nagy mértékben a Isten iránti szeretet és Isten jelen valóságának a tudata és érzése, és nagyon sokszor ott van persze a vita is az Úristennel, tehát a kételkedésnek, a bizonytalanságnak és a küzdelemnek a szava, amikor meg kell küzdeni azért, hogy valaki eljusson az Isten élményig és az Isten jelenlétének a tudatáig. Na most én megvallom őszintén magának, hogy én többre is tartom a Istenért folytatott küzdelemnek a küzdelmet, mint a teljes bizonyságot, mert a teljes bizonyság az mindig egy megnyugtató valami, de az emberi életnek egy nagyon lényeges tulajdonsága a szellemi és a kulturális és erkölcsi küzdelem, az, hogy valaki megküzdjön az igazságaiért. Tehát én azokat a magyar költőket tartanám nagyon, nagyon fontosnak és megismerendőnek, akik ebbe a küzdelembe vetették vele magukat, és megküzdöttek a maguk Isten tudatáért és Isten élményéért. Azt mondhatnám, hogy az egész magyar költészetet áthatja ez a küzdelem, és ez a szellemi erőfeszítés a bizonyosságnak az elérésére. Szeretnék hivatkozni egy könyvre, ami a Vigília című katolikus folyóiratnak a kiadásában, és Sukács Lászlónak a folyóirat kiváló szerkesztőjének a gondozásában jelent meg, hát még néhány évtizeddel ezelőtt, most nem is tudnám megmondani, hogy mikor. Ennek az a címe, hogy Innen és túl, és ebben versek találhatók, részben az Isten élményről, részben az Isten keresésről. És egy rövid idézettel szeretnék indítani, ez Sőtér Istvántól való, aki ennek a könyvnek a bevezető tanulmányát írta, és akivel nekem személyesen is nagyon jó kapcsolatom volt, mint hogy az életem zömét az Akadémia Irodalomtudományi Intézetében töltöttem el, ennek hosszú időn keresztül ő volt az igazgatója, személyesen is jó barátságban voltunk, és sokszor találkoztunk, és ő egyébként annak ellenére, hogy később, mint marxista irodalomtudóst könyvelték el, amiben csak annyi volt az igazság, hogy érdekelte az irodalomnak a társadalmi mondani valója, vagy az irodalom mögött álló társadalmi viszonyok, de ennek ellenére egy igazi katolikus lélek volt egyébként, tehát a fiatal korát is a Szegeden töltötte el, ahol nagyon erős katolikus élet volt a 20-as években, 30-as évek elején jelen. Na most ő írta ennek a könyvnek a bevezetőjét, és ebből szeretnék felolvasni egy rövid néhány mondatot. Fohász, könyörgés, hálaadás, zsoltár, a lélek költészetének formái a magyar költészetben hagyományosak. Ez a költészet az ember önmagára találásának iskolája. úgy, ahogy a Neglő József Attila vall a csöndes estéli zsoltárban. Ó, Uram, ajándékhoz megcsekéke magammal engem. Amikor a lélek magyar lírájának igazolását és hagyományát keressük, azt egy egész néphez szóló versben, a legnagyobb magyar versek egyikében, Kölcsei himnuszában lehet megtalálnunk. A lélek fohásza, egy nemzet, egy társadalom, egy történelem látomása is. Az egyes ember olvad itt egybe a közösséggel, egy költő lelke az egész nemzet lelkével. A himnusz is arra taníthatta a magyar költészetet, hogy a lélek ügye, a társadalom és a nemzet ügye is. Most ezt azért olvastam fel, mert valóban mélyen egyetértek Sőtér Istvánnak a véleményével, hogy a magyar költészetben állandóan jelen van az Isten iránti vágy, az Isten megtalálása, vagy adott esetben Istennel való küzdelem. Tehát az, amikor a költő meg akar küzdeni azért, hogy bizonyosságra jusson. Ez az egész magyar költészetet áthatja, és valóban azt hiszem, hogy Sőtérnek igaza van abban, hogy ennek a magyar költészet Isten élményének és Istennel való viszonyának a legklasszikusabb és legszebb kifejezése maga a nemzeti himnusz, Kölcseinek a himnusza. Na most, ha már egy nemzetnek a himnusza, hát az Isten élménynek a nagyszerűsége és gazdagsága tölti meg, akkor nem csoda, hogy magában a költészetben is jelen van ez az élmény. Ezt azért merem mondani, mert néhány, ahogy már az előbb említettem, hát egy-két évtizeddel ezelőtt megjelent a Vigiliának, tehát egy katolikus folyóiratnak a kiadásában az Innen és túl című antológia. Ennek az alcíme Versek az Isten kereső emberről. Ez egy vastagos, hát több mint 700 oldalas, majdnem 800 oldalas kötet, és a legnagyobb magyar költőknek a ilyen verseit mutatja be, és aztán van még egy könyv, amire emlékeztetni szeretnék, ez az Örök tűz című kötet, ugyancsak a Vigília kiadásában jelent meg, most már 30 éve, Elbeszélések az Isten kereső emberről, és ez a könyv, ez nekem is volt közöm, mert Lukács Lászlóval és Rónai Györggyel, különben kiváló barátaimmal együtt szerkesztettük ezt a könyvet. Még hadd mondjak erről a barátságról valamit, én a Budapesti Pianista Gimnáziumban végeztem a középiskolai tanulmányait, elég kalandos körülmények között, ezzel szívesen beszélnék erről is. És alattam járt Lukács László is, aki később pianista tanár lett, és a Vigiliának a főszerkesztője, és Rónai László, aki aztán a Pesti Egyetemnek a tanára lett, és egyébként mind a hárman, tehát Lukács László is, Rónai László is, én is szerepeltünk gyakran a Katolikus Egyetemen előadásokkal, vagy konferencia szereplésekkel. Tehát azt mondhatnám, hogy ez a két könyv, ez majd, hogy nem a szellemi családomnak az eredménye, hát annak a terméke, hogy mi hogyan gondolkoztunk, volt pianista diákok a vallásos költészetről, vagy a magyar irodalomnak az Isten élményéről. És hát éppen ezért nagyon gazdag anyag található ebben a könyvben, olyan versekből, amelyek a magyar irodalomnak az Isten élményét fejezik ki. Hivatkozhatom Adira, Babicsra, József Attilára, Dzsida Jenőre, Radnóti Miklósra, Pilinszky Jánosra, Sík Sándorra természetesen, és még ugye a velem kortárs írók közül is egy olyan kiváló vallásos költőre, mint Benei Zsuzsa, akinek a neve az most már egy kicsit ugye elmerült a feledésnek a homályába. Na most ezekről a költőkről szeretnék majd a továbbiakban beszélni.
Hát akkor talán kezdjük Babits Mihállyal. Babits Mihály költészetéről, vallásos költészetével kezdhetnénk. Egy rövid gondolatot találtam Babitstól. A vallásos extázis és a költészet extázisa között rokonság van. Ez egy nagyon érdekes gondolat, de gondolom ezt meg tudja nekem erősíteni. Azon kívül Babits teljes költészetét szinte átjárja a vallásosság, egy-két ismertebb művére tekintve az Ádász kutyám, ugye Jónás könyve, Jónás imája, csak a legismertebbeket említeném. Valóban ez a vallásos extázis és a költészet extázisa között rokonság van. Ez megállna a helyét.
Ugye katolikus családban született Szekszárdon, és anyai nagybátyja, akiről verset is írt, az katolikus pap volt, tehát nagyon közel állt ugye az egyházhoz, és az egész életét átszőtte az Isten élmény. Én éppen a napokban olvastam el egy doktori diszertációt, aminek a Bíráló Bizottságában kell majd szerepelnem most néhány nap múlva. Babicsnak a korai verseiről, tehát arról a bizonyos angyalos könyvről, amiben a 19-20 éves korában írott verseit gyűjtötte össze. Ezek nem tartoznak költészetének a legnagyobb darabjai közé, de ezekben a versekben is szinte ott van az Isten élmény és az Isten közeliségnek a lelki állapota. Tehát ő valóban ezt mélyen átélte, nem csak a családi hagyományok vagy a kultúrája, hiszen egy óriási európai keresztény kultúrának a birtokosa volt. Tehát nem csak ezért, hanem a maga személyes létében, a személyes Isten keresésében és ha szabad ezt a szót használom, Isten megtalálásában. Tehát, hogy szüntelenül ott volt a szellemi, lelki horizontján az Istennel való találkozásnak az élménye. És ez nagyon sok versben alakot öltött. Hát nem akarom most ezeket itt mind felsorolni, mert egy hosszú előadás kellene, ugye, tennem, de egy versére szeretnék külön utalni, ez a Pszichoanalízis Krisztiána című vers. Ugye a pszichoanalízis, amit Freud terjesztett el még az első világháború előtt, ez a két háború közötti korszak egy nagyon fontos és az irodalomban is végyökeret verő szellemi irányzata volt, a tudományos irányzat, aminek ugyanakkor volt hát egy kevésbé tudományos oldala is, mert olyanok is foglalkoztak pszichoanalízissel, akik azért inkább csak ilyen feltűnési vágyból jutak ehhez az eszközhöz. És Babicsnak ez a gondolata, ez a verse, ez amit a pszichoanalízis Krisztiána jelent, ebben tulajdonképpen arról beszél, hogy a keresztény hitvilágban, és különösen mondjuk a katolikus hitvilágnak a szentségi tartalmában, tehát például a gyónásban, hogy jelenik meg a pszichoanalízisnek az a gyógyító gondolata és gyógyító formája, amit később ugye Freudék a lélektannak a területére vittek át. Emlékszem arra, hogy amikor a pianistákhoz jártam, akkor ez szóba is került, nem csak a Babics versület, hogy valójában ugye a kereszténység már jóval Freud előtt feltalálta a pszichoanalízist, hiszen a gyónás az maga is egy ilyen analitikus folyamat, amikor az embernek ugye szembesülnie kell a saját moklásaival, vagy netán bűneivel. Ebből egy-két szakaszt talán föl is olvasnék, ugye. Nem az egész vers, de egy elég hosszú vers. Úgyis csak az Úr lát mindenki szemével, s amit te magadból szégyenkezve nézel, tudd meg, lelkem, s borzadj, mert szemeden által az Isten is nézi, az Isten is látja. Krisztus Urunk, segíts meg! Ó, jaj, hova bújhatsz te magadnak réme, amikor magad vagy az ítélő kéme? Stuc volt, fúra percek vak, kövenye alá, valga fejünk, s így ér a félig kész halál, s akkor mivé leszünk. Gyónatlan és vakon az évek szennyével löknek egy szemétre a hibás cseréppel, melynek nincs csörgője s íze mindörökre, elrontva mosatlan hull vissza a rögbe, Krisztus Urunk, segíts meg! És ez így folytatódik tovább, tehát egy nagy önmagában néző pszichoanalitikus késztetés ez, ami ugyanakkor összefügg ugye a Szent Jónásnak a szentségi tartalmával. Tehát Babics itt két olyan fogalmat hoz egy közös keretbe, a pszichoanalitikus gyógyulásnak, gyógyításnak az orvoslását, lelki orvoslását és a gyónást, ami ugyancsak egy ilyen orvoslás lehet annak a számára, aki szembe tud nézni a saját bűneivel vagy hibáival. Tehát ez az egyik ilyen verse Babicsnak, de nagyon sok hasonlót tudnék említeni, de csak azért mondom, mert szeretném ugye egyházi barátaimnak, pap barátaimnak a figyelmébe ajánlani, hogy amikor a gyónásról beszélnek, vagy éppen gyóntatnak, akkor gondoljanak időnként Babicsnak erre a versére.
Babics Mihály teljesen, és az egész költészetét, egész költészet pályáját tekintve átjárta a vallásosság, de például, hogy haladjunk Ady Endrének, például tudni lehet, hogy nem az összes ciklusában jelenik meg a vallásosság. A Sötét vizek partján című műben, az 1907-es művében merül fel először az Isten hit motívuma. Néhányszor már-már szinte hittem, néhányszor megjelent az Isten. Majd ezután szaporodnak meg az istenes versei. Az lenne a kérdésem, hogy Adinál ez lehetett valamilyen törés vagy változás az ő életében, vagy ha csak a költészeti pályáját tekintjük, hogy először nem, aztán már megtalálta lassan Istent, és nagyon ellentétesen, mint Babics, ő perlekedve, vitatkozva Istennel találta meg a kapcsolatát. Tehát itt lehet valamilyen változást, vagy esetleg egy kisebb törést tapasztalni.
Én azt hiszem, hogy Adinak a világában mindig jelen volt az Istennel való párbeszéd, esetleg küzdelem. Ő hát református kálvinista családban nőtt fel, ahol egyébként nagyon erősek voltak a bibliai hagyományok. Mm. Tehát mondatni naponta olvasta a Bibliát, és nagyon sok jegyzés szólt, hogy a lakásán, a hálószobájában az éjjeli szekrényén is ott tartotta a Bibliát, és van ennek egy tragikus végkifejlete is, amikor 1918 végén értesült arról, már a háború, az első háború elvesztése után, hogy a román hadsereg megindult Magyarország ellen, és hogy Erdély Romániához fog kerülni, akkor elkeseredésében széttépte a Bibliáját. Ez egy elég közismert eseménye Ady Endre életének, és mondhatnám így, hogy a haldoklásának. De nem erről beszélek, hanem arról, hogy mindig jelen volt az Istennel való perlekedés, vagy küzdelem, vagy az Isten keresésnek a vágya. Tehát ő egy kereső típusú ember volt, és ebben a tekintetben eltért az ő Isten élménye Babicsétól. Babicsnál ez egy természetes hagyomány, családi örökség és élmény volt. Adinál is családi örökség volt, mert ugye vallásos családban nőtt fel, református iskolában járt, a piaristákhoz is járt, ugye Nagy Károlyban. Tehát a fiatal korában is jelen volt ugye az Isten élmény, de aztán a korszellem hatására ez elhalványult, és amikor ő már elkezdett a akkori magyar közéletben, mint egy politikai szerepet is vállalni, akkor ez a gondolat, ez az élménykör, ez elszürkült. De mindig vissza és visszatér. Tehát nem mondanám azt, hogy van egy istentelen korszaka, és van egy hívő korszaka. Ez fluktuált, és mindig visszatért a istenkeresésnek a vágy. Én megint egy versre szeretném felhívni a figyelmet, mert már a címe is nagyon jellemző. Így szól, hogy hiszek hitetlenül Istenben. Hát néhány szakaszt ebből is szeretnék felolvasni. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok, mert sohasem volt újrászorulva, sem élő, sem halott. Szinte ömlőnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még voltak, cifrázott semmiség. Most minden imává vált, most minden egy husáng, mely veri szívem, testem, lelkem, és mely kegyebb szomjúság, szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak, ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak, és a végét olvasom fel, minden titok-e nagy világon, s az Isten is, ha van, és én vagyok a titkok titka, a szegény hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és ott van minden, amit áhítok. És miért áhítok? ez magamnál is újra egy nagyobb titok. Na most én ezt azért tartom egy nagyon fontos versnek, és éppen az Isten keresés, az Istennel való szembesülés hagyományának egy fontos epizódjaként tartom számon, mert ebben valóban ott van a bizonytalanságnak és ugyanakkor a hinni akarásnak a vágya, a késztetése. Tehát az, hogy egy ember, aki időnként eltávolodik Istentől, és már-már lemond, feladja a maga ifjúkori hitét, az életének nehéz pillanataiban mindig visszafordul, és megkeresi Istent. Szembesül ugye azzal a jósággal, amit tapasztalhat ugye egy földön túli hatalom részéről. Tehát adja a küzdelemnek, a vallási küzdelemnek, vagy Isten hittel összefüggő küzdelemnek volt a költője, és ez azért tartom fontosnak, mert a modern ember az általában nem a teljes bizonyosságnak a birtokában közeledik Istenhez, vagy a valláshoz, hanem egy ellentmondásos lelki állapotnak a feltételei között, amikor meg kell küzdenie a maga hitéért, meg kell küzdenie a bizonyosságért, és addi nem csak ez a verse, hanem számos más verse is tanúsítja ezt, ezért a bizonyosságért megküzdött.
Itt az előbb tárgyalt Papics Mihály mondta Adi költészetéről, hogy sok arc Isten az övé, tehát az ő költészetében többféle, hát talán szimbólum által jelenik meg Isten, a nagy cethal például ilyen szimbóluma. Tehát, hogy talán még ebben is van egy ilyen kis különbség, hogy verseiben mindig másképp jelenik meg ez a, ahogyan már előbb említett, ez a küzdelem a hitért, a hinni akarásért.
Igen, hát ez az, hogy mindig másként jelenik meg, ugye az Isten képe mindig más arcot kap. Ez is a küzdelemmel függ össze, mert a küzdelemnek, a lelki küzdelemnek a sodrásában mindig egy új állapota jön létre a Istenért folytatott küzdelemnek.
Szeretném, ha még beszélnénk József Attiláról, ki így rendkívül érzékeny, a transzcendens felé forduló költő volt szintén, csak talán, ha a vallásosság szóba került, talán nem József Attila az, akit először említenénk, de igaz, hogy keveset vagy kevesebbet beszélünk istenes verseinek elemzéséről, de most beszéljünk róla ilyen szempontból.
Én már évek óta harcolok, ami azért, és előbb még egy könyvem is megjelent annak idején, hogy József Attilát ne úgy könyveljék el, ahogy ezt a kommunista korszakba ugye bele gyöbözölték az embereknek a tudatába. Tehát szeretnék elmondani egy személyes emlékemet. Én, amikor megtörtént a rendszerváltozás, akkor kaptam meg életem első fontosabb irodalmi díját, ez a József Attila díj volt, ez 1990-ben, tehát mikor már az Antal József féle kormány átvette a intézményrendszert. András Halmi Bertalan, aki egyébként egy dejékatolikus néprajzprofesszor volt akkor a kulturális miniszter, és ugye őtőle kaptam ezt a díjat, és a Nemzeti Galériába, ott a parlamenttel szemben, ott volt a díjátadási ünnepség, és mentem föl, kicsit megkésebb, értem is, hogy elkések a díjosztásról, és elém pattant egy fiatal kislány, és azt mondja, hogy csak egy kérdésre válaszoljon, mondom, válaszolok, csak tegyek föl gyorsan. Ja, nem zavarja önt az, hogy egy József Attila díjat vesz át, mondom, ne arra, ugyan nem értem a kérdést, hogy a kommunista volt. Hát ugye, hogy is mondjam, szóval kicsit felingerelt ez a kérdés, de erre már nem volt idő, hogy elmagyarázzam neki azt, hogy miért más a véleményem. József Attilát valóban megérintette a marxista ideológia, és valóban szerepet játszott az illegális kommunista mozgalomnak néhány eseményében. De ugyanakkor egy sok oldalú, sokszínű költői egyéniség volt, és József Attila költészetéből hát elő lehet állítani egy keresztény költőnek a képét, egy magyar, akár magyar nacionalista költőnek a képét, egy proletár költőnek a képét, egy polgári költőnek a képét, egy nyugatos költőnek a képét, tehát nagyon sokoldalú volt, és ez egyébként hát minden nagy költészetnek a tulajdonsága, hogy nem lehet egy skatujában elhelyezni. Tehát József Attilának is nagyon sok olyan istenkereső és Istent megtaláló verse van, ami őt nyugodtan elhelyezhetővé teszi a keresztény hagyománynak a költői között. Én itt egy versre szeretném fölhívni a figyelmet, ezt jelöltem ki magamnak, ez az Istenem című vers. Dolgaim elől rejtegetlek, Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna a mesterséget, segítenék kiabálni néked. Hogyha meg szántóvető lennél, segítenék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném, és szépen okosan vezetném. Vagy inkább egeszarvat fogva szántanék én is a nyomodban. A szikre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebbre nyomjam. A csősz volnál, hogy óvd a sarjat, én zavarnám a fele varjat. S bármi eféle volna munkád, velem azt soha meg nem unnád. A nevetnél én is örülnék. Vacsora után melléd ülnék, pipámat egy kicsit elkérnéd, s én hosszan mindent elbeszélnék. Na most én ezt a verset azért tartom pontosnak, mert ez a Istennel való viszonynak az intimitásáról szó. Tehát arról, hogy egy keresztény ember számára az Isten fogalma az nem valami nagyon távoli, elvont és egy eszmei fogalom, ami előtt le lehet térdelni, de nem lehet vele személyes kontaktusba kerülni. Tehát én éppen abban látom a kereszténységnek az egyik lényeges vonását, hogy a keresztény embernek az Isten hite a személyes és közeli. Tehát
a hétköznapokban jelenlébe, hogy hétköznapokban jelenlébe, hogy itt a versben is
hát
tényleg.
Hát ez a vers is arról szól, hogy a József Attilának az Istennel való viszonya, tehát a hite, röviden fogalmazva, az a hétköznapokban érvényesül, és ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert ez valóban egy a kereszténységnek az egyik lényeges tulajdonságát fejezi ki. Még azt is merném mondani, hogy nagyon ajánlanám ugye pap barátaimnak, hogy vasárnapi prédikációjukba illeszik bele ezt a verset.
Utolsóként, mert sajnos többre nem marad már időnk, még Radnóti Miklós költészetére tekintsünk rá, aki ugye érdekes és komplikált helyzetben volt, hiszen zsidó származású családból származott, ám áttért a katolikus hitre. Esetleg ez az erős vallási meggyőződés a verseiben is, a költészetében is megtapasztalható, kiolvasható, vagy visszaköszön ez az erős meggyőződése?
Radnóti elég fiatalon megtért, valóban ugye zsidó családból származott, és a megkeresztelkedése is már egyetemista korában történt meg. Őt igazából Sík Sándornak az egyénisége bűvölte el. Sík Sándor akkor a szegedi egyetemnek a tanára volt, és Radnóti ott végezte ugye a magyar-francia szakon a tanulmányait. Na most itt mindenképpen Sík Sándorról is kell mondanom egy-két mondatot, mert én elég jól ismertem őt, ugye a piaristákhoz jártam, és valamikor a 47-48 körül részt vettem egy lelki gyakorlaton, ez még a kommunista hatalom átvétel előtt, vagy éppen az utolsó pillanatokban volt, amit Gödöllőn tartottak, ott Gödöllőn voltak a nagy cserkésztáborok, világtalálkozók, és ezen a helyen volt akkor egy lelki gyakorlat, amit Sík Sándor tartott, és engem már akkor lenyűgözött Sík Sándornak a közvetlensége, a emberi hangja, és a hatalmas műveltsége is természetesen. És aztán később, amikor hát a piarista gimnáziumban jártam, 1953-ban érettségiztem, akkor gyakran esett vele találkozásom, mert egyrészt tehát minden tavasszal volt nálunk egy lelki gyakorlat, ahol több alkalommal is ugye Sík Sándor tartotta ezeket. Azon kívül volt neki az egyetemi templomban mindig Nagybőjtbe egy nagyon sikeres és nagy hírnévre szertett lelki gyakorlat, arra is eljártam. És aztán még az is szép emlékem, hogy Sándor napon ugye illet fölköszönteni őt, ő volt akkor ugye a rendnek a főnöke, és hát magyarból én álltam a legjobban, tehát irodalomból, tehát én kaptam azt a megbízást, hogy a gimnázium nevében köszöntsem fel Sík Sándor, de ez úgy volt, hogy akkor ugye egy órára el voltam engedve, egy óráról, és bekopogtunk Sík Sándornak a szobájába, hát ez olyan volt, mint egy könyvtár, ide tele volt könyvekkel. Ő hát tudta azt, hogy érkezik egy diákküldöttség, ugye leültetett minket, ugye elrebegtük a jó kívánságainkat, és akkor kaptunk tőle egy pohár misebort, ami azért egy nagy dolog volt, ugye két óra között egy kis pohár misebort elszopogatni Sík Sándornak az egyéniségére, vagy egészségére. Tehát valóban volt valami közeli kapcsolat. Ő egyébként mindenkivel közeli kapcsolatban volt, hiszen egy rendkívül nyitott személyiség volt, aki mindenkivel megtalálta a hangot. Nem véletlen, hogy a akkori időkben, tehát a akkori kommunista kormány és a katolikus püspöki kar közötti megállapodást, aminek az eredményeképpen ugye 8 egyházi iskola visszakerült ugye az egyháznak a kezébe. Ezt ő készítette elő, ő volt az a diplomata, aki tudott szót érteni mindenkivel, tehát ugye az akkori kommunista vezetőkkel, vagy kultúrpolitikusokkal is valamilyen módon azért szót tudott érteni, és őt nem lehetett egyszerűen kizárni egy megegyezésnek az előkészítéséből. Tehát ő ebben a tekintetben egy kiváló ember volt, és Radnóti Miklósnak is ő volt a lelki atya. Ő keresztelte meg, ő adta össze a Fannival, a Gyarmati Fannival a feleségével, és mindvégig nagyon közeli kapcsolatban volt Sík Sándor és Radnóti Miklós. Na most szívesen felolvasnék akár több verset is Radnótiról, de azt hiszem, hogy erre már nem nagyon lesz idő, tehát inkább csak hivatkozom arra, hogy, és ez talán lehet a rádióhallgatók irányában egy felszólítás is, hogy keressék meg Radnóti verses kötetében a Nem tudhatom című verset, ami egyébként meggyőződésem szerint Radnóti a magyar hazafias költészetnek az egyik legemelkedettebb, legszebb és legőszintébb darabja. Én két könyvet is írtam annak idején Radnótiról, tehát a kedves költőink közé tartozik, és valóban a Piarista gimnáziumban kerültem hozzá lelkileg közel, mert őt ott mindenki katolikus költőnek tartotta, sőt nem csak katolikusnak, hanem Sík Sándor keresztfiának, és ennyiben ugye a piarista iskolákkal is szoros kapcsolatban álló költőnek. Tehát tudom ajánlani azt, hogy nem csak ezt a versét, tehát nem csak a Nem tudhatomat, ami az egyik legszebb hazafias és keresztény magyar vers, hanem más verseit is szeretném a rádióhallgatók figyelmébe ajánlani. Ha valaki egy őszinte kereszténységre vágyik, tehát nem egyszerűen a politikai kereszténységnek, a helyezkedésnek, a társadalmi érvényesülésnek a dimenzióiban próbálja a maga kereszténységét érvényesíteni. Nagyon sok ilyen példát találok mostanában, hanem valóban a krisztusi hitnek és szeretetnek a gondolatkörében kíván otthonra lenni, az forduljon Radnótihoz.
Hát most már csak zárásként megköszönni tudom Pomogács Bélának azt, hogy ezt a mély beszélgetést meg tudtuk ejteni, és hogy a Bokros teendői között szakított ránk és a hallgatóinkra időt. Hallgatóinknak pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és természetesen számítok a következőkben is megtisztelő figyelmükre, a viszonthallásra.
A Magyar Költészet napja. Versek, beszélgetések a Mária Rádióban.